Privat Ferencsel, a Biokosárökó magazin felelős szerkesztőjével, ma a bio kávéról fogok. Kívánok!
Napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Mitől bio a kávé?
Hát pont attól, mint amitől más egyéb élelmiszer is bio lehet, hogy a termesztés során szigorúan betartották azokat az előírásokat, feltételeket, amelyeket a biogazdálkodás jogszabályai előírnak.
Magyarországtól több ezer kilométerre termesztenek kávét. Hogyan lehet ezt ellenőrizni, mert több ezer kilométerre innen mindenki azt csinál, amit akar. És mondjuk adott esetben olyan országokról van szó, egy példát mondok, Bolívia, ahol nem feltétlenül tartják be az emberek a szabályokat.
Mondhatnánk Kolumbiát is, meg sok. Ugye vannak áthallások ezen országok esetében, ami persze nem helyes, de bio esetében pedig végképp helytelen, hiszen ezeken a területeken, vagy ezekben az országokban ugyanolyan szigorúsággal ellenőrzik az ottani termesztést, mint ahogy nálunk az almák termesztőket. Tehát ez egy ilyen kölcsönös egyességen alapul, világszerte, világméretekben.
Nyilván csak, hogyha ugye az emberek társítanak valamit, mondjuk Kolumbiát azért a korrupcióval, azért nehezen tudják azt elképzelni, hogy pont itt nem korruptak.
Na hát éppen ezért Kolumbiában például nem a kolumbiai ellenőznek, hanem a németek is adok. Úgyhogy innen azért a garancia már megengedhető. Hát visszatérve a kávéra, a kávé ellen nagyon sokan tiltakoznak, főleg a különböző naturboltok, egészségboltok, az úgynevezett kvázi bioboltok, vagy idézőjelbetett bioboltok, hiszen ez izgatószer, narkotikum, stb. Ki minek szokta ezt titulálni. Teljes körű táplálkozásnak része az élvezeti szereknek a birodalma is.
Beltartalmi értékben van különbség a között, a kávé között, amit ökogazdaságban termelnek, vagy termesztenek, illetve a között, amit nem ökogazdaságban.
Aromagazdagabb az ökogazdálkodásból származó kávé. Biogazdálkodásban természetes szerekkel segítjük abba az állapotba a növényt, hogy ilyen virulens formát mutasson, tehát meg tudjon küzdeni a kártevőkkel. Azok a növények, amelyeket állandóan pátyolgatnak vegyszerekkel, elveszíti a saját védekező képességét, egészen átalakul a belső mechanizmusa, és ez kihat a beltartalmi értékeire is.
Például koffein tartalomban megegyezik a kettő?
Nagyjából meg. Hát itt a fajtán belül azért olyan szóródás van, hogy ez sokkal nagyobb szórást mutat, mint maga a bio vagy nem bio termesztésbeni különbség. Hát egyetlen egy hátulütője van az, hogy drágább.
Ízre is ugyanaz? Hogyha ide raknak elém most két csésze kávét, az egyik olyan kávé babból készült, amit nem ökogazdaságban termesztettek, a másik pedig olyanból, amit ökogazdaságban, akkor nem fogom tudni megkülönböztetni a kettőt?
Hát ha ugyanarról a fajtáról van szó, ugyanarról a termőterületről, és ugyanabból a betakarítási minőségből, vagy feldolgozási minőségből, akkor lényeges különbséget nem fognak észrevenni.
Az előbb említett, hogy gyárban van különbség. Lényeges különbség van?
Lényeges különbség van, és ez több dologból adódik. Hát egyrészt jóval nagyobb gondosság. Ezek a gyilkos szereknek a használatának a kizárása sokkal nagyobb körültekintésre készíti a gazdákat, ez az egyik. A másik pedig az egésznek, tehát maga a biorendszer, az kitér a szociális területre is, tehát figyelembe veszi azt, hogy az adott területen kis gazdákat valahogy ott kell tartani, megélhetésüket biztosítani, ezért prémiumot fizetnek tevékenységükért, tehát mindezt összeadva egy 30-40%-kal, néha 50%-kal magasabb a biokávénak az ára, mint a hagyományos.
A kávén kívül léteznek kávéhelyettesítők, pótkávék, ilyen például a cikória. A biofajták között ugyanígy megtalálható ez?
Sőt, tulajdonképpen a kávénak a klasszikus karrierje a bioboltokban, meg a vegetárius éttermekben így is kezdődött, hogy visszautasították a koffein tartalmú italokat, és ezért kávéhelyettesítőket fogyasztottak. Ami persze a normál áfemnél sem ismeretlen, hiszen a gyerekeknek általában nem babkávét adnak, hanem valamiféle maci kávét, vagy egyéb cikória, meg egyéb maláták. Na most ezeknek nagyon komoly piaca van, sőt, olyannyira, hogy már ilyen abszolút ínyenc élvezeti kategóriákat is létrehoznak, tehát a cikória és a maláta mellett, ami mondjuk önmagában édes, tehát nem is kell igazából édesíteni, szárított fügét, szárított tölgymakkot és egyéb ilyen aromás adalékokat is adnak hozzá, amitől még élvezetesebb lesz a kávé. Hát persze azt az életani hatást nem pótolja, amit a valódi kávétól el lehetne várni.
Meg hát igazából föltehető a kérdés, hogy ez már kávénak minősül-e, hiszen nem kávébabból készült.
Igen, mint ahogy a szójatejet sem lehet tejnek nevezni, hiszen nem emlősből van, ezért érdekes lehetne talán szabályozni a kávé megnevezését is, hiszen a kávé azért hát a trópusi kávécserjének a terméséből származik.
Privát Ferenc, köszönjük szépen!
Váljék egészségünkre! Táplálkozási mindentudó!
segít a rák és az érrendszeri megbetegedések leküzdésében. A C-vitamin itt van velünk telefonon, dr. Zajkás Gábor, az Országos Élelmezés és Táplálkozás Tudományi Helyettese. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Valóban igaz ez a felmérés?
Igaz lehet a felmérés. 2002. január végén egy hétre Genfben ülésezett a világ táplálkozás tudományi szakértőnek a krémje. Ez a szakértői bizottság azt mondta, hogy vannak olyan tényezők a táplálkozásunkban és életmódunkban, amelyek bizonyítottan csökkentik vérrendszeri és a daganatos betegségek kockázatát. Ebbe a csoportba kerültek a zöldség, főzelék, gyümölcsök a szívvérrendszeri betegségeket illetően.
Tehát akkor ez azt jelenti, hogy az amerikaiak lényegében ugyanazt kutatták, csak másképpen és másra hegyezték ki, kifejezetten a C-vitaminra?
Ebben az oregoni kutatásban elsősorban azt vizsgálták, hogy a szabad gyököktől való megszabadulás munkájában vagy tevékenységében milyen szerepet játszik a C-vitamin. A negyedik csoportba, tehát oda kerültek a C-vitamin, mint betegség megelőző tényező, lehetséges tényező. A negyedik csoport azt jelenti, hogy nincs elegendő adatunk. Lehet, hogy van valamilyen kedvező összefüggés, de lehet, hogy egyáltalán nincsen. Vannak olyan irodalmi összeállítások különben, amelyek azt mondják, hogy ha csak 150 grammal több zöldséget, vagy főzeléket, vagy gyümölcsöt enne mindenki, minden nap, hát ez a 150 gramm, ez mit mondjak, egy közepes alma, vagy egy közepes narancs, akkor nagy valószínűséggel 20%-kal kisebb volna a veszélyeztetettségünk arra, hogy valamilyen szívrendszeri betegség hát előbb-utóbb kialakul a szervezetünkben. 40%-kal csökkenjék a koszorúér betegség okozta halálozás. A daganatos betegségekre még egy összefüggést. Ugyanezt találjuk ebben a négyes felosztásban, hogy a szakértői bizottság úgy ítélte meg, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján igen bizonyítottnak tekinthető az, hogy a rendszeres zöldség főzelék napi fogyasztása bizonyítottan csökkenti a kockázatát a daganatos betegségeknek. De a C-vitamin itt is a negyedik rubrikába került, vagyis oda, hogy így önmagában, hogy C-vitamint adunk és semmi mást, hát ez a hatás bizonytalan, nem tudjuk.
Ártani viszont nem árt, hogyha az ember C-vitaminkban gazdag vételt fogyaszt, ugye?
Pontosan. Ártani nem árt, természetesen nem erről van szó.
Arról ugye már volt szó, hogy a zöldségek, főzelékek, gyümölcsök fogyasztása már önmagában segít abban, hogy megelőzzük a rákot, illetve az érrendszeri betegségeket. Így de Magyarországon az emberek mennyire szeretik ezeket a táplálékokat, mennyire esznek zöldséget, gyümölcsöt, főzeléket?
Hát bizony nem eléggé. Ugyanis a nemzetközi ajánlások meg is nevezik, hogy mindjájunk már a minimum 400 grammot kellene fogyasztani az zöldségközeli gyümölcs csoportból.
Napi szinten, ugye? Napi szinten.
Napi szinten, úgy van. A nők esetében 380 gram körül volt az átlag, ami azt jelenti, hogy legalább 30-40% az messze alatta fogyaszt, ennél is kevesebbet. Férfiaknál még rosszabb volt a helyzet, 350 gram volt az átlag. Vagyis a kérdésére, igen, nem fogyasztunk eleget sajnos.
Tehát akkor ez az első lépés, erre kellene első körben odafigyelni, hogy ezekből a táplálékokból, amíg be nem bizonyosodik például az, hogy a C-vitamin
önmagában is
elég és segít ebben, de azért ilyen módon is oda tudunk erre figyelni.
Igen, nem csak még ehhez hozzátenném, hogy olyan sok érték van az zöldségközeli gyümölcsökben, nem csak ez az egy, hogy a C-vitamin tartalmánál és más hatóanyag tartalmánál fogva kockázatcsökkentő, hogy és szórakoztató, és élvezetesebb is szerintem, mint bekapni egy tablettát, hogy valami finom almát eszem, vagy körtét.
És hát, hogyha azt nézzük, akkor nem kell önmagában fogyasztani, hanem különböző praktikákat lehet találni, mondjuk körettel összekeverni, rizssel, vagy bármivel, és akkor már nem önmagában eszi az ember, hogyha nem kedveli annyira.
Pontosan.
Zajkás Gábor, köszönjük szépen.
Tálaló, az Inforádió gasztronómiai műsora.
Ez volt már a Tálaló, az Inforádió gasztronómiai magazinja. A Tálaló adásait meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió új hírportáján a www.inforadio.hu címen. Amennyiben kérdésük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, hívják hétköznap a 483-2626-os telefonszámot, vagy írjanak a tálaló@inforadio.hu e-mail címre. Búcsúzom a felelős szerkesztő Illis László nevében. A szerkesztőt, Rezsegy, legközelebb egy hét múlva várjuk Önöket. Addig is viszont hallásra.